a mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő drága, szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor és mindörökkön örökké. Urunk, köszönjük ezt az estét, köszönjük ezt a nagyszerű előadást, szolgálatot, amit idős testvérünk hozott ide, és megáldotta a te jelenléted, szent lelked, hiszen szóltak hozzánk ezek a tanúságtételek, gondolatok. Köszönjük, hogy annyiféle módon, annyiféle eszközzel, stílusban közelítesz hozzánk, valóban átszakítottad az eget, valóban keresed az elveszetteket, valóban úgy döntöttél mellettünk, hogy te nem tudod elképzelni a mennyországot nélkülünk. Ez a döntés számunkra furcsa, érthetetlen sokszor. Miért lennénk mi olyan nagyon fontosak az Istennek? Úgy tűnik, hogy mégis, hiszen itt vagyunk, még szólsz hozzánk, még keresel minket, még szívünkbe írod szent lelk által, hogy te teremtettél minket szeretetből szeretetre, és te váltottál meg minket, és te értünk jöttél erre a földre. És úgy tűnik, ez a tapasztalatunk, hogyha egyedül is élnénk ezen a földön, te egy emberért is eljöttél volna, és életedet adtad volna. Urunk, kérünk, áld meg most ezeket a perceket, hiszen igédet akarjuk olvasni, szeretnénk olvasni, kérjük azt a szent lelket, aki által ezek az írók ezt megírták, és szeretnénk megérteni, hogy mit mond ma, most Isten nekünk, mit mond a lélek ennek a gyülekezetnek. Amen. Kedves testvérek, a konferencián témája az évnek az igéje, amelyet talán mindjárt tudunk kívülről, még jobb, hogyha belülről tudjuk, tanítgat minket Isten, mit jelent ezt belülről átélni, és kétségbe esni az igék miatt, nagyon jó néha kétségbe esni, és kimondani azt, hogy na ez szép, de ez nekem nem megy. És aztán minden ilyen után lehet kiáltani, hogy Uram, könyörülj rajtam, Uram, segíts nekem. Tehát ez az ige így hangzik, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mindjárt rátérek a kijelölt igére a Lukács evangélium 15. fejezetéből, két verset a mai útmutató igék közül ide szerkesztettünk, de néhány verssel korábban az év igéjét is szeretném elolvasni a római levélből. Tehát Pál ír Rómába, egy globalista, tulajdonképpen istentelen, pluralista, szabadelvű, liberális, egynyelvű, egypénzű, egy nagy kultúrájúnak tűnő, hatalmas világbirodalomban él egy kicsi csapat, akik ellenkultúrát képviselnek, őket leszektázták akkor, őrültek, szektások, olyanok, mintha bort ittak volna, berúgtak ezek, nem normálisak, mit ugrálnak ezek, mit pattognak, miért nem jó nekik úgy, ahogy eddig volt, miért nem tudják elfogadni Rómát, amit Róma diktál, hiszen Rómában béke van. Ha befogad a szádat, akkor béke van. Ha itt patogsz, ugrálsz, nem tetszik neked a rendszer, akkor nem lesz béke. Akkor üldözés lesz, mondja. És ezt tette Róma. És annál hátborzongatóbb, amikor Róma szándékai kiszolgálja az esetben az egyház. Na hát Rómába ír Pál, és szíve szerint menne a központba, menne a globalista világ központjában, és abban reménykedik, ez kivehető a szövegekből, hogy egyszer csak például akár a császár előtt tehet tanúságot arról, hogy van még Isten az égben, van még Isten a földön, és nem a császár a megváltó, hanem van megváltója a világnak. Ez benne van Pál szavaiba, szándékaiba, lüktetésében, nem véletlenül írta meg ezt a levelet is, és született meg egy gyülekezet Rómában. Azért ezeken el kell csodálkozni. Római, hát ez nem automatikusan, rutinosan mondjuk Róma 15-6, Róma, micsoda, miről beszélünk? Miért nem Jeruzsálem, vagy miért nem Betlehem, mi gyülekezet, meg mi az, hogy Róma? Mert Isten akarta, Isten akarja. Isten szereti ezt a büdös, istentelen, parázna, nagyképű Rómát. A világot szereti, Isten a világért jött el. Azért jött el a világért, mert a világ bajban van. Nagy bajban van, ez a mai világ is nagy bajban van. És Isten szent lelk által ébreszget minket, és ugyanazt a lelket, ugyanazt a lelkületet, ugyanazt a felelősséget akarja bennünk kimunkálni, amely megvolt Pálban, megvolt a korabeli gyülekezetben, hogy Rómától ne csak hány ingerünk legyen, hanem szeressük Rómát. Szeressük, akarjuk, hogy Róma megtérjen, akarjuk, hogy a bajban lévő világ, a bajban lévő Budapest, Magyarország, a mi gyülekezeteink, a mi népünk, a mi elesett népünk, magyar népünk, minimum a 90% amely gyülekezetbe sem tud eljutni, elszédülni, hanem élje a maga életét, és hát hadd ne soroljam fel azt a nagy-nagy listát, amit el szoktunk mondani, hogy milyen nagy gondok, bajok, nyomorúságok terhelik a mi népünket. És ezt tudnunk kell mindig újra és újra, hogy Isten szereti Magyarországot. Isten szereti ezeket az akaratos, hisztis, veszekedős, istentelen, depressziós, nem tudom milyen magyarokat. És nekünk küldetésünk van népünkhöz. Emlékszem jól, eredeti becsületes foglalkozásom, ugye tudják, sokan fényképész voltam, jól értünk, jól keresünk, ment a szekér, és aztán egyszer csak ott találom magam egy Békés-megyei faluban, Gerendáson, létminimum alatt mélységesen, de mondjuk ez akkor nem is tudatos volt, nem is érdekelt ez minket, mert tudtam, hogy Isten oda helyezett minket, és nem, hogy a hónap végig tartott volna ki a fizetés, akkor tizedikéig, vagy akár meddig is, mindegy, éltünk, boldog voltunk, és küldetéssel voltunk ott, hirdettük az igét, és aztán, amikor jöttek a nehézségek, továbbra is bírom, amikor a felügyelő úr éppen részegen rádölt a második babát váró feleségem, de az udvaron, akkor elpattant úr, nem mondom, akkor elég, mit keresek én, milyen helyzet, mi az, hogy a gyülekezet vezető is tökrészek, és a temetésen nem énekel, hanem nyerít, de nem nyerít, mert egy ló nyerítése elviselhető, de az övé szörnyű volt. Akár a rovatolózóban nyitott koporsó, mert így ismertem meg először felügyelő, hogy nyitva a koporsó, megyek az első virasztásra este, és akkor ott üvöltöznek evangélikus énekés színen, mert már tök részek a féltársaság is. És hova kerültem? Aztán Isten becsillapított egy kicsit, és szólt hozzám, mert érdemes az ő hangjára szól figyelni. Ugye a mostani hírmagazinban is hírreklám, hogy az ima rovatnál szerepel egy Ordas Lajos idézet, hogy a lényegét mondom csak el, hogy az imádság nem egyszer az, hogy mi beszélünk Istenhez, hanem ő szól hozzám. És sokan úgy képzelik az Isten, mint a főpincér, hogy ezt ad meg, azt ad meg, szomszédot kokizd meg, azt meg rúg ki, nekem meg adj jutalmat, meg irányítjuk neki a rendeléseket. És hát mi is ugye fizetünk neked valami borravalót és adok időnként, és akkor teljesítsd ezeket. És Ordas azt mondja, hogy hát az imádság még inkább az, hogy Isten szól hozzánk, és ez tényleg így van. Tehát panaszoltálatot tudunk mondani, de még fontosabb, amikor az ember esetleg kihisztizi magát, vagy elfárad, és akkor megszólal az Úr. Nekem nem sokszor van, de most hajnalban szólt az Úr. Ez egy fantasztikus dolog, hogy szól az Isten hajnalban. Vannak is ilyen igék. És aztán tudtam, hogy mit kell megírni reggel valakinek. És ott akkor Gerendáson az Isten azt mondta, hogy mit hisztiz el. Ez volt mondva Isten néha ilyeneket is. Azt mondta akkor, de hát ezért vagy itt, mert baj van. Tehát én ugye rosszul lettem, hogy baj van. Ma is sokszor szomorúak vagyunk. A világban lévő bajok mellett, miatt a családban, a saját életünkben, hogy ugyanolyan hülyeségek miatt bukdácsolunk sokszor, elfáradunk, elbukunk, meg hát tényleg mi folyik az országban, a világban, Európában, és akkor elszomorodunk. És ott akkor Isten azt mondta, hogy na de hát ezért van evangélium, ezért adtam, én ebbe a világba jöttem, pont azért, mert baj van. És akkor mi van akkor, hogyha az orvos is bemegy a kórházba és összecsapja a kezét, hogy hogy lehet itt ennyi beteg? Hát azért van az orvos, azért találták ki az orvostudományt. És azért találta ki Isten az egyházat. Tegnap egy ima reggelin vettem részt, nagyon nagy nemzetünkért, nagyon féltő testvérek között, Centrál kávéházban volt, ez voltunk vagy 50-en, és ott adta Isten ezt a gondolatot a hozzászólásban, hogy mert ők mindig idézik az Ószövetséget, hogy ilyen legyen a király, meg olyan legyen a király, meg hát az Ószövetség a választott nép teokráciában volt. Teokrát, tehát az alaptörvény, az alkotmány mi volt? Hát a 10 parancsolat. Isten törvényével egyezett a világi törvény, ez ugyanaz volt. De ma nem, ma egy szekuláris világban élünk, függetlenül a a kormány színezetétől, ez egy istentelen Európa, istentelen világ. Ezen nem lehet csodálkozni. Luther mindig mondta, világ, világ, ezen, de mi van az egyházzal? És Jézus nem államot alapított, államot, hát Isten országát, tehát nem földi országot hozott, Isten országát hozta, illetőleg nem azt mondta, hogy menjetek és formáljátok át a világi törvényhozást, hanem létrehozta az egyházat. Az egyházat, a gyülekezetet. Mert a világ világ. A világban többségben, az Isten nélküli emberek vannak többségben, és az egyházat azért hozta létre, hogy ne, egyrészt ne a világon sóhajtozzunk, a világot szeressük, a másik, hogy a világ számára a gyógyulás az egyház, és az, amit képvisel. Mert a világot nem lehet a hegyi beszéd és a szeretet himnusz alapján kormányozni. Viszont ha én számon kérem a világon a hegyi beszédet és a szeretet himnusz, akkor gondoljuk arra, hogy és ez megy az egyháznak. Nem, szerintem először a gyülekezet, az egyház próbálja ezzel megküzdeni, és aztán Isten alkalmassá teszi olyan kovásszá, olyan sóvá, olyan világos. Azt mondja, ti vagytok a világ világosság, ti vagytok a föld sója. Tehát nem világkormány, meg ilyen állam, olyan állam, keresztény állam, hát ez nagyon rázós. Számomra nagyon rázós történetnek tűnik az 1700-as, 1700 év az egyház történetében, amikor világi hatalommá vált az egyház. Iszonyú és rettenet, nagyobb disznóságokat, bűnöket követett el, mint a sima világ. És akkor még ráadásul felhasználta hozzá a drága evangéliumot, a keresztet. Ennél gyalázatosabb dolog nincs, amikor az egyház negatív célokért dolgozik és megkeresztel az egészet. Annál nagyobb árulás és istentelenség, mint hogy Karl Barth is ezt mondta és ezt írta. Tehát nekünk magunkkal kell foglalkozni alapvetően, vele, magammal, és aztán arra azzal, hogy Isten szívünkre beszél, kivon minket a forgalomból egy picit, hogy alkalmasabbá tegyen arra, hogy jobban szeressem ezt a bűnös világot. És jobb eszköz legyek Isten kezébe abban, hogy ne csak, hát most csúnyán mondom, ne csak buzizzak, hanem úgy tudjam őket szeretni, vagy bárki mást is, hogy segítsek rajtuk. Hogy segítsek rajtuk. Bárkin is, akárkin is, aki bajban van. Mert igenis nagyon sok keresztény általában sokszor csak ideig jut el, hogy minősítünk. Már ki között élünk, mi között élünk, mit tettél értük. Nekem nagyon tetszik a világ evangelizációs konferenciának az alapgondolata, amit John Stott, Billy Graham és mások ismertek föl, de hát ez egyébként a század elején, 1910-ben John Mottékkal kezdődött, hogy a világ mely részét nem értük el még az evangéliummal. És kiket nem értünk el még az evangéliummal. És az a mi sorunk, a mi hiányunk. Tehát nekünk menni kell, tenni kell Rómába. Tehát Rómának írja ezt Pál, csak az előtte való verset idézem, tehát Róma 15:4, a türelem és vigasztalás Istenem, pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Mert ezt tukmálják ránk, az istentelen, libertinista szellemiséggel áthatott EU, meg a Manó tudja, hogy kik vannak még mögötte, ráerőltetik az európai egyházakat, hogy hozzuk meg mi is az életellenes, az Isten igényével ellentétes döntéseket, szabályokat. Ez csak egy példa, nem erre akarok beszélni, csak példának hozom, hogy ahogy az Egyesült Államokban megszavaztam a döbbenetes, az az Egyesült Államok, amely igyekezett keresztény alapokra építeni, és ez emelte meg őket, ugye eldöntött a legfelsőbb bíró, hogy lehetséges és kötelező, vagy nem kötelező, de megkereskedni a meleg párokat, és hát messze nem csak erről van szó, hiszen már itt a poligámiáról és ezer más dologról, tehát olyan tehát hármas esküvők köttetnek, ahogy halljuk hiteles forrásokból. Egyszerűen a keresztény egyházak nagy része nem mer megszólalni, mert olyan erőszakos és kemény lobby működik, hogy azonnal feljelentenek mindenkit. Tehát ez a társadalmi feljelentés, eljárás indult. Tehát ma hallottam ezt a történetet, hogy ez tömeges, hogy a szülő aggódik a gyerekért, mert az iskolában oktatják a homoszexualitást, oktatják, az egy tárgy, és a szülő jelentkezik, hogy tessék, nekem megmondani, hogy ez mikor van, mert akkor nem engedem a gyereket az iskolába. Az iskolai vezetés azt mondja, hogy ez nem így van. Sokkal fontosabb, hogy a gyerek ezt megtudja, mint a szülőnek a kompetenciája és döntése. Tehát dübörgöd előre és megy előre. Ma még utolsó ilyen motivasszal igyekszem ezeket a példákat nem sorolni. Most mennek, ugye ez egy nagy nemzetközi lobby társaság, és dramaturgia szerint mennek előre. Én is kaptam egy levelet most, hogy menjek ki a homoszexuális felvonulásra, és mint egyik keresztény vezető kérjek bocsánatot tőlük. De ez így van, testvérek, ezzel nem kell csodálkozni, ez már megtették nyugaton többen, hogy mesztelen felékkel, meg rejtett gyalázatos módon vonulnak fel, és oda kivonulnak megbolondult evangélium keresztények, mert nem értik, hogy mi a helyzet, és Molinókon, interneten vannak ilyen fotók, bocsánatot kérünk, hogy megvetettük, lenéztünk titeket, és ennyi mondani való. Na most ez egy nagyjából körülbelül igaz is, mert sok keresztény megveti őket, és kirekeszti, és nem, nincs hozzájuk egy jó krisztusi programjuk, mert Krisztusnak biztos, hogy lenne ötlete, hogy mit kell tenni a bűnös, nyomorult, nehéz helyzetben lévő emberekkel. De ugye soha nem hangzik el, hogy ez a szerencsés rendtől eltérő is. Tehát én magam is kaptam ilyen felszólítást, stb. Vannak gyülekezetek, akik nagyon-nagyon szépen reagáltak mindenre, de mondom még ezt a svéd példát, hát Svédország mással nagyon elszállt többszörösen. Kötelező módon kivittek óvodásokat a homoszexuális felvonulásra. És mesztelen férfiak, tehát ott már nem, még itt van rajtuk valami kis ruha, ott most már mesztelenül vonulnak nagyon sokan például Svédországban, teljesen adelált, provokatív, agresszív módon, és a gyerekeknek ezt muszáj átélni át. És ha nem, akkor gyűlöletbeszéd, akkor egyéb dolgok ellen, okán eljárást indítanak egyet. Megbolondult a nyugat. Megbolondult. Tehát sokkal nagyobb baj van annál, mint amit mi most még itt érzékelünk. Nekem teljes meggyőzésen nagyon erős démoni erő van. Ezek mögött szétverni a házasságot, szétverni a családot, szétverni az egyházat, essen szét. Na most ehhez ércfallá akarja tenni Isten a mi arcunkat, és nagyon-nagyon lágyjá a mi szívünk. Nagyon irgalmassá és lágyjá. Tehát egyszer ezt a kettőt. Mert vagy erre, vagy arra csúszik Isten népe mindig. Vagy teljesen ellágyul, és jaj, mi mindenkit szeretünk. Vagy nagyon keménykedik. Na most a kettő. Isten szent is, és irgalmas is. Ez a kettő, és ezt tőle meg kell tanulnunk. Tehát amit itt olvastunk, hogy adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek az egyházban Jézus Krisztus szerint. Hát Jézusban kell egyetértenünk, és nem más dolgokban, mert a mi egyházunkban is vannak más vélemények. Az igétől, Isten igétől eltérő vélemények, még felső szinten is ezek sokszor megfogalmazódnak. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Tehát itt jön ez a mondat, hogy fogadjátok be egymást, és nem egyszerűen egy ilyen liberális szlogen ez, hogy tök mindegy, mit látok, mi történik körülöttem a világban, mindent elfogadok, mindenkit elfogadok, mindenkit megölelek, hát mert Jézus is így csinálta. Ez nem így van. Az más kérdés, hogy ezt le is írtuk, meg hangsúlyozzuk, hogy az Isten szeretete, amely megjelent Jézusban, személyválogatás nélküli, feltétel nélküli, de ezek után következnek dolgok, és nem marad itt, ebben a fázisban Isten ígér. Tehát Lukács 15 elejét olvasom, a vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz. Itt ez egy nagy kérdés, ezt szerintem korábban is majd Isten megkérdezte tőlünk, akár Pilis Csabán is, hogy közelednek-e hozzánk a bűnösök. Mert sokszor azt kell mondanunk, hogy annyira belteresek vagyunk, annyira belteres a mi gondolkodásunk, fogalmazásunk, és annyira felidegesítenek minket a bűnösök, hogy eszük ágában nincsen hozzánk közelíteni. De Jézushoz közelítettek. Valamiért közelítettek. A bűnösök. Nem akárki. Tehát akiket így a Szentírás exponál, hogy ezek bűnösök, hát azok bűnösök voltak. Azokat a korosztályok is bűnösnek tartottak. De valamiért igyekeztek hozzá, hogy hallgassák őt. És ha csak azt hallották volna Jézustól, hogy te személy, te bűnös, te elkáhozol, te csak mész a pokolba, mert interneten ilyen vélemények is vannak most, hogy ezek mennek a pokolba, nem? Hát ilyenek megkészítette is a pokolba. És akkor én meg megyek nyugodtan a mennyországba? Hát nem, hát ő is azért hagytolta a mennyországot, hogy ilyenek ne menjenek a pokol. Hát ez az egész sztori ezért van. Tehát ezért mondja Isten ígéje, mondta nekem is ott Szentlélek által a gerendás, hogy ne hisztézz. Te se vagy jó, aki a másikat minősített, csak te másban buktázol. Másban vagyunk esendőek. Mi mindnyájan bűnösök vagyunk testvérek. Ez van. Megváltottak. Persze van, aki él a kegyelemmel, van, aki visszaél vele, vagy nem él vele. De nem mi vagyunk az Isten, nem mi istenkedünk egymás fölött. Mi eszközök lehetünk ebben. Meg tudja úgy lágyítani Isten szívünket, hogy tudjuk szeretni az elesett bűnös nyomorult taszító világot. Azt hiszük, hogy Jézusnak nem volt taszító és útborító, az, amit látott Jeruzsálemben, a világban, az emberek között, dehogy Isten, ő ezekért jött. Azokért jött a Jézuson, akik eltévedtek az úton, énekeljük az énekben. Aztán a farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. A dolog lényege, és ami a csodálatos, hogy Jézus és a bűnösök találkoznak. Hát ez a buli, ez a nagy dolog, hogy ők találkoznak. Az impotens, ítélkező egyház meg nem találkozik a bűnösökkel. Ők távolról, szentekercsek mögül, szent ruhák, szent stólák meg minden, el se jutnak. Belterjes, belső rendezvényeket tartanak maguknak, saját lelkük kielégítésére. Jézus meg a bűnösökért jön. És közéjük meg, és így fogadja be őket. Tehát Isten szíven ütött ezzel a felismeréssel ezek a napokban, hogy ez nem úgy van, testvérek, hogy ülök a küs, kegyes, luteránus fotelembe, aztán becsenget egy bűnös, hát hogy befogadjuk, vagy ne fogadjuk be. Ugye sok gyülekezetben ezzel megy, hogy befogadjunk ezt, vagy azt, vagy ne fogadjuk. Hát Jézus, hát az egész sztori nem erről szól. Hát ez egy teljes félreértés. Hát akkor nem lenne megváltás, akkor nem lett volna átszakított ég, ha az Úristen még mindig ott ülne a foteljébe, és nézne a világra, hogy ezek most jönnek, vagy nem jönnek. Hát nem jönnek, mert tehetetlenek, mert elesettek, mert nyomorultak, mert nincs kapcsolópontjuk Istenhez. Hát pont ez a lényeg. Nincs kapcsolópontjuk Istenhez. És ő ezekért jött. Tehát amikor már ők közelednek, azért közelednek, mert már Jézus ott van. Ő már a placon van. Ő már a korzón van. Ő már a korzón van. És ez tudatosan jutott eszembe, mert láttam ma is egy ilyen fotót a budapesti Duna korzónban, a férfi homoszexuálisoknak az egyik placa évtizedek óta. De ez is egy dolog. De a másikat mondom, amit tegnap kaptam hírként a debreceni menekültáborból, ugye István testvérünk meg fog beszélni a menekültekről is. Ugye egyrészt egy hatalmas probléma, a másik. Persze, hogy hisztériázunk, mert hiszvízni kell mindenen, Magyarországon és Európában is, és ez nagyon tetszik a sátának, hogy mindenre veszek egyetek hiszvízet, csak ne csináljátok, ne légyetek. A következő, hogy halljuk a híradásokat is, hogy ez történt, az történt, ugye pont a debreceni menekültábor, óriási balhé, hú, de nagy cirkusz, hú, de nagy baj van, hú, még a lelkész listánkon valaki le is írta, na ezek ezzel köszönik meg, hogy befogadtuk őket, hogy cirkuszolnak, ami így teljesen szeretetlen és istentelen, és semmi köze Krisztushoz ennek a megállapítása, mert egy 700 személyes táborban van, tapossák egymást 1600-an, nyomorult módon, elesett módon, de nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy kapom azt a hírt egy debreceni gyülekezettől, hogy a debreceni táboron belüli perzsák térnek meg napok óta. És lesznek keresztjénni. Halljuk ezt a hírt? Bemondja ezt a rádió? Mondjuk nem, csak állandóan negatív, rossz hírek, stb. Azért, mert az Úr Jézus tudja, hogy mi van a debreceni táborban. Az evangélium nem arról szól, hogy ők ott a mennyben hisztiznek ezen, és csóválják a fejüket. Már ezek erre mentek nélkülünk. Meg is értemlik, nem? Hanem vannak ma olyan bolond keresztkének Debrecenben, akik bemennek a táborba, és bibliórát kezdtek el, és rendszeres bibliórát tartani. Ebben a bolond helyzetben, káoszban, egészen ördögi helyzetek vannak, egymásnak is esnek, korán taposnak, rendőrök jönnek, minden van, vér folyik. És akkor az egyik gyülekezet bemegy, és evangéliumot hirdet. És térnek meg, és sorolja ott a perzsa neveket. És hát nyilván a jelenlevők mindenki ismeri a hívmagazint, rongyá olvassa mindig, a mostani számban is ott van, hogy Iránban a perzsák között nagy ébredés van, és két héttel ezelőtt hallgattunk Réfülöpben egy nagyszerű missziológus professzort, aki 25 gyülekezetet alapított, stb. És ezzel a hírrel jött, hogy járja a világot, hát eddig is tudtuk ezeket, de ő személyesen hozta számunkra, hogy Indonéziában, legnagyobb muszlim országban, iszlám országban hatalmas keresztényebredés, és Iránban. És ő úgy gondolja, ez a Johannes Reimer, aki Szovjetunióban született, fantasztikus története van neki külön, és ő maga is egy üldözött keresztény volt, hiszen katonaságnak kiverték az összes fogát, mert keresztényként álltott a politikai tisztelőt, és kínozták 3 éven keresztül, és meg akarták ölni. Már ő volt itt most Réfülöpön, és elmondja, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a nagy ébredés a muszlim világból jön. Ugye milyen furcsa a gondolat? Hát azért a Jóisten, hogyha valami tervez, hát nem csak az egyrészt, miért nem a magyarokban gondolkodik, aztán miért nem az evangélikusokban? Hát mi vagyunk a legjobb fejek, nem? Az egész világban. Hogy a Jóistennek, hogy nem jutunk mi eszébe? Az Úri a Föld annak teljessége, megy előre, dolgozik, csinálja a munkáját, mi vagy utána megyünk, vagy nem, de ébred, ahogy az ő lelke kiáradott, ébred, ott a kövek feltámadnak, ott a halottak feltámadnak, és ő ezt így gondolja. Nem, igyekszem nem hosszú lenni, nagyon fontos ez a téma, és korlátozom magam, de azt elmondom, hogy az egyik gyülekezet a 25-ből, amit ő általa alapított Isten, németországi muszlim település. Most is él ez a gyülekezet több száz fővel. Tehát Németországban van olyan település, ahol a lakosság 80%-a muszlim. És ő ott lakik, ez a keresztény misszionárus, amikor nem éppen máshol szolgál. És Isten ráhelyezte ezt, aztán kezdett szolgálni. Templomok zártak be, keresztény gyülekezetek csuktak be. 8-10 fővel működik még egy evangélikus gyülekezet, és havonta egyszer van katolikus mise. És Európában, Németországban, muszlim településen elindul egy gyülekezet. És úgy indult el, hogy elment az imámhoz, és elmondta neki, hogy felismerték, hogy legalább 1000 gyerek éhezik, alultáplált a muszlimok közül. És elmondta az imámnak is, ismeri jól a Koránt, és idézte nekem ezt meg azt a szúrát, hogy aki nem gondoskodik a szegényekről, nyomorultakról, az megy a pokolba. Ugye a Korán az nem cicózik. Azt mondja neki, hát te el fogsz kárhozni. De egyébként meg én is el fogok kárhozni, mondja neki a keresztény misszionáros, mert az én szentünkkel könyvemben is az van, hogy éheztem és endem adhatok jövendő, így voltam befogasztott, és akarod-e, hogy mi ketten együtt örökké a pokolba legyünk? Elkezdtek erről beszélgetni. Na hát hosszú a történet, a lényeg, hogy mondta az imám, hogy ő nem működhet együtt keresztényekkel, aztán a Johannes kért tőle munkatársakat, elindult ez a dolog. Megkerestek egyszerűen élelmiszer hálózatokat, kapták az uborkát, paradicsomot, ezt az ingyen konyha jött létre. 15 muszlim munkatárs és jó néhány keresztény munkatársa. És kiderült, hogy hónapok múlva egyszer csak véget ért az áldás, nem jött a kaja, és ott elkezdtek nagyban imádkozni a keresztények. És miközben imádkoztak, jött a jelzés, hogy több tonna élelmiszer érkezett át lennék-e. És a muszlimok ezeket látták, aztán a csoport vezetője oda ment Johanneshez, hogy halálos beteg az édesanyám, haldoklik, hogy imádkozzál érte. Imádkoztak érte, másnap jött mosolyogva, hogy meggyógyult az édesanyám. És hogy az én imámat nem hallgatja meg, de mondta a muszlim, hogy ő imádkozik, és úgy érzi, hogy Isten nem hallgatja őt. És akkor elkezdték újra a Koránt olvasni. A Koránban benne van, hogy bűnös ember imáját nem hallgatja, mert halla. És benne van a Koránban, hogy Mohamed bűnös ember volt. És akkor erről is elkezdtek beszélgetni. Na a lényeg az, hogy így kezdtek megtérni a muszlimok. És most aztán 200-300 fős nagyrészt muszlimokból álló gyülekezet, dicsőíti Isten német társadalomban, ahol a németek nagy része már nem dicsőíti Isten. Persze, hogy az első kérdésünk az volt, hogy a kemény vonalas muszlimok mit szólnak ehhez. Hát most éppen csend van. A muszlimok is létrehoztak egyébként azóta egy ingyen konyhát, és ők is dolgoznak. Hát ugye Jézus is a bűnösök találkozója. Ez létrejött. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik, ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszik közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában? És nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálja, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja a barátait, szomszédait, vagy így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam az én elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanúgy nagyobb öröme lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Tehát ezen úgy ma is örömmel elcsodálkoztam, hogy milyen Istenünk van, és egyrészt az egyháznak milyen Isten képe van, milyen Isten képünk van, milyen a mi Istenünk. És És akkor Jézus eljön, és beszél róla. Egy ilyen közegben. Kint a világban, bűnösökkel körülvéve, oldalról jön a Szent Fazekak morgása, elítélése, mit keres Jézus a bűnösökre, és akkor beszél az Istennel. Isten ilyen, hogyha van neki 100 bánya, 99-et ott van. Mert az a kis vacak, büdös, vagy csavargó, vagy önfejű, nem tudom milyen bárány neki nagyon fontos, hogy ott hagyja 99-et. Hát ez nem normális cégvezetés, hogy így mondjam. Hát nem, a mai világ nem azt mondja, hogy hújjon a férgeset? Meglázzuk a fát, aztán majd. Gyerünk tovább, gyerünk tovább. Nagyon szeretem az elefántokat, az elefántokkal kapcsolatos példákat. Ott is ez van, hogy az elefántcsorda megy. Azok ilyen előgépek. Egész nap enniük kell. Tonna számra fogyasztanak fákat, mindent benyalnak, amit találnak. Ez a napi program. Gyerünk, elindulunk, eszünk. És estig eszünk, ez körülbelül ez a program. És tényleg így van, hogyha megáll az egyik elefánt, és beteg, és küszködik, és megáll a csorda, és van úgy, hogy eldöled, mert tehát bajban van, rosszul van, eldől az elefánt, leáll ez az evéskényszer az egész csordába, és nem mennek tovább. És látunk ilyen filmeket, hogy az orványukkal és a lábukkal emelgetik a társukat, hogy ne maradj itt, gyere bele, gyere velünk. Nem megyünk tovább nélküled. Hát nem így írta Isten be a természet világába az üzenetét. És aztán, ha elpusztul ez az elefánt, még van idejük hosszan ott állni, gyászolni, hogy így mondjam, gyászolni őt, és betakarják falevelekkel, faágakkal. És ugyanezt teszik egyébként, ha valaki nem beteg, de mindjárt a kis elefánt, talán ilyen filmeket végképp láttunk, hogy nem hagyják ott, emelgetik őt a folyóba, hogyha nem tud kijönni a meredek folyófalon, meg mindent, ormányokkal, lábukkal, nem hagy, és mi meg taposunk, megyünk előre, csak eszünk, és aztán majd csak. Hány gyülekezeti tagunk maradt így el? Hány ismerősünk, hány valamikori testvérünk, barátunk? Mert a lényeg, hogy nekünk legyen üdvösségünk. Mert az evangélium pont fordítva történik, és pont fordítva működik. Egyrészt halljuk meg, és tudjuk meg ma este is, hogy Krisztusban igenis elfogadottak vagyunk. És ezt tudnunk kell. Szentlélek által higgyük el, örüljünk ennek, hogy bármilyen lököttek is tudunk lenni néha, vagy rondák, vagy hisztisek, hogy Krisztusban elfogadottak vagyunk. De azért, hogy ne ilyenek maradjunk. Aztán ugyanezt a lelket, lelkületet akarja nekünk adni, hogy ne sokat hisztízzünk, jó időnként fölindulunk, meg mérgelődünk, meg dünnyögünk egy kicsit, hogy hová jutottunk, de hát a keresztények meg ezért vannak. A keresztények egy ilyen csapat, akik nem hisztíznek. Nem kéne, hogy hisztízzünk, hanem edzettek, kemény orcájuk van, mennek előre, mint a fúróval is. Megállíthatatlanul. De a szívük olyan, mint a haj. Lágy és irgalmas. Erre a két tulajdonságra nagyon nagy szükségünk van. Istenünk, köszönjük a te igédet, köszönjük a te lelkedet, lelkületedet. Köszönjük, hogy semmi másból nem tudhatnánk meg, hogy te milyen vagy, mint a te igédből, mint hogy Jézusban kijelentetted magadat, hogy neked nagyon fontos az egyenleszet, és ott hagyod a nyájad, és keresel minket. Talán ezen a konferencián is, de hát életünk folyamán ezt nagyon sokszor átéltük, hogy bárhova is bújnánk el, ahogy a Zsoltánban imádkozza a Zsoltáros, hogyha Seolban vetném meg az ágyamat, te ott is ott vagy, te ott is látsz engem, és te magadhoz vonsz örök szeretettel. Urunk, bocsáss meg a mi bűneinket, a mi szeretetlenségünket, türelmetlenségünket, igenis sokszor kimerülünk, kifáradunk, és sem veled, sem magunkkal, sem a másik emberrel nem úgy bánunk, hogy te bánsz velünk. Ezért kérünk, árasz ki szent lelked által szeretetedet a mi szívünkbe, hogy ez megváltoztasson, átformáljon, és egészen másképpen tudjunk magunkra és a környezetünkre is tekinteni. Urunk, józaníts, erősíts minket ebben a megbolondult világban, hogyha mindenki más is mond, mi legyünk a te evangéliumod igéd által meghatározott emberek, akik téged követünk, mert téged látunk és téged hallgatunk, és te utánad akarunk menni, és senki más után. Mert így jutunk ráadásul célba is. Urunk, könyörülj a mi közösségeinken, akiket ott hagytunk, családjainkon, gyülekezeteinken, evangélikus egyházunkon, magyarországi többi egyházon, akiknek a képviselő is itt vannak, hogy betölthessük a tőled kapott szolgálatot, hivatást. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a te nevedet, jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalmat és a dicsőség, mindörökké. Amen. De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak ma este is, markanyba metszettelek be a kereszten, enyém vagy. Amen.